Az ismerőseim között a Facebookon volt már több olyan is, aki David Pressmannek Korda György Reptér című számát küldte. Ez valószínű, hogy belátható időn belül aktuális lesz.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a ma hét politikai közéleti műsorát, a Nagyítót látják. Szervusz Laci, üdvözöllek a stúdióban!
Szia Zsolt!
Adott a témánk az amerikai elnökválasztás. Reméljük a kedves nézőnk velük együtt követték, és leginkább a ma hét oldalán a választás eredményeit. A szerkesztőségben korábban azon tanakodtunk, hogy mikor lesz végeredmény, ami ugye a műsor idejét is befolyásolta volna, viszont így, mivel biztosat mondhatunk, szerdán vesszük fel az adást, és hát ez is árulkodik arról, hogy talán váratlanul korán derült ki ez az eredmény. Ezt te is így látod, Laci?
Hát a legutóbbi választáshoz képest mindenképpen minden választás más, tehát a 2020-as épp úgy, mint a 2016-os, ugye, amikor Hillary Clinton ugyan több állampolgári, de kevesebb elektori szavazatot kapott, és a számlálás mindkét esetben másként alakult. Ez most egy ilyen gyors lefolyású választás volt.
Ugye ilyenkor már az okokat is találgatják, hogy mivel magyarázható Trumpnak ez a nagy győzelme, és azt is tegyük hozzá, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz hatalmi társbérlet, hiszen a republikánusok megszerzik mind a kongresszust, mind a szenátust. Eddig ugye a szenátusban demokrata többség volt. Tehát gyakorlatilag egy teljhatalom birtokában, persze lesznek alkotmányos ellensúlyok, ahogy az Amerikában szokás, de az biztos, hogy a törvényhozás nem fog keresztbe tenni Trump akaratának. Ez egy erős legitimációt jelent majd a kormányzásának. Viszont érdemes talán az okokról is beszélni, hogy mi vezethetett idáig, hiszen a felmérések mégiscsak fej-fej melletti küzdelmet jósoltak.
Igen, az már egy hete, 10 napja, szinte napi rendszerességgel követtük a mai hasábjain. Nagyon szoros, tehát ilyen 48-49%-os szinte fej-fej mellett, illetve a statisztikai hiba határon belül levő.
És inkább Harris előnyét mutatták ezek a felmérések, tegyük hozzá. Tehát ugye az egyik lehetséges magyarázat lehet az, hogy a latinók és a fekete bőrűek körében, ami hagyományosan demokraták erős bázisa, most erősebb volt Trump. És hát ugye ez is egy olyan téma, ami hosszas elemzést igényel, meg hát a korábbi kék falnak nevezett államok, tehát olyan Ottawa vidékén hagyományosan a demokrata bázis volt, a régi munkásosztály által alakott államok, és hát ugye a társadalmi szociológiai átalakulás oda vezet, hogy ezek az államok mára már hiába billegnek, de egyre inkább a republikánusok felé húznak, és itt dőlt el a választás, ugye sokat emlegetett Pennsylvániában, Michiganben, Wisconsinban, amikor beszélgettünk, már biztosan lehet tudni, hogy Pennsylvániát megnyerte Trump, Wisconsint is, és nagyon úgy néz ki, hogy Michigant is be fogja húzni, tehát tulajdonképpen a kék fal az összeomlott.
Ezt amerikai elemzők is kiemelik, hogy a demokrata elit egy elefántcsontoronyból eltávolodva a korábbi értékekből egy szűk értelmiség rétegnek politizál, sútba dobva az egykori, tehát a munkásosztályt egykor harcosan képviselő érdekeit, a szakszervezeteket, stb. Tehát ez láthatjuk, hogy ez a réteg kihátrált mögül le, ezért megmutatkozik a számokban is.
És marad a kulturális baloldal által diktált téma, a woke, ami viszont egyre több hát értelmiségi réteget el is idegenít, akinek ez a véleménydiktatúra nyilván ellenszenves, és hát a demokrata párt nem a legjobb arcát mutatta, tegyük hozzá, sőt talán a legellenszenvesebb arcát mutatta az elmúlt években a korábbi gyakorlatához, korábbi önmagához képest is.
De hát ugye nem csak a kultúrharcban, hanem a fájó gazdasági kérdésekben, tehát ugye a rendszerváltást követően, amikor nagyobb tömegével kezdtek Csehszlovákiából és Szlovákiából is az Egyesült Államokba utazni az emberek, akkor ugye mindenki azzal jött haza döbbenten, hogy egy gallon benzin az olcsóbb, mint egy üvegtej, az nem tudom ott, hogy az is gallonos-e, vagy literes kiszerelésben volt kapható, de tehát mindenképpen az üzemanyagárak, tehát leginkább abban mérik le a hatalmas fogyasztású gépjárműveiken az amerikaiak, hogy mennyit fizetnek az üzemanyag gallonjáért, illetve az infláció, vagy ahogy Vance alelnök jelölt az egyik legharcosabb a választások előtt egy-két nappal mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az nem luxus, hogyha az amerikaiak jó helyen akarnak élni, és beszeretnének vásárolni az élelmiszerboltban.
Egyértelmű, hogy a választást a gazdasági kérdések döntötték el. A felmérések azt mutatták, hogy az amerikaiak elégedetlenek, és leginkább frusztráltak. Tehát azért nyilván a társadalmi viták is befolyásolták őket, de leginkább a pénztárcájuk alapján szavaztak. és hát annak dacára, hogy nincs nagyon rossz állapotban az amerikai gazdaság, az előző években valóban a pénzromlás ütem az Amerikában szokatlan mértékű volt, és mindenki érzi a saját pénztárcáján, hogy mennyivel kell többet fizetni az általános cikkekért, tehát akár élelmiszerért, akár az egyszerű szolgáltatásokért. Tehát ez az érzet döntött el, és hát leginkább az, hogy Kamala Harris, igaz, hogy nem Joe Biden, tehát valahol egy másik arcot vitt a kampányban, némi lendületet is adott a demokratáknak, ami azért kifulladt, de hát tény, hogy vitte tovább a demokrata kormányzat, és hiába mondta az, hogy ezt és ezt kellene csinálni, amikor hát lett volna idejük 4 év alatt megvalósítani azt, amit most annyira megígértek. És hát ezeket a magas labdákat, ahogy említette G.D. Vance is, de hát Donald Trump is leütötték, és hát azt is tegyük hozzá, hogy az utolsó percig egy nagyon éles kampány zajlott, a republikánusok is apai tanyait beleadtak, tehát ez a fajta munka térült meg ebben a választási eredményben.
Benne volt Joe Biden 4 éves országlásának.
Miért
minden negatív vonatkozása, tehát azért nagyban segített Trumpnak megnyerni ezt a választást.
Kamala Harris hozott anyagból dolgozott, ezt is ilyen módon elmondhatjuk. Az is egy érdekes kérdés, hogy mi vár most Európára, mi rá a világra, Közép-Európára, örülhetünk-e Donald Trump sikerének?
Hogyha Kína irányában folytatja a korábbi elnöksége idején kiélezett politikát, amikor ugye ott a két felségvíz határán egymáshoz már kritikus közelségben keringtek mindenféle hadihajók stratégiai fontosságú helyeken. Jó, ugye arról olvashattunk akár a Magyar Hét hasábjain is, hogy Kínában azért készült több hadihajó, mert Amerikában nincsenek hegesztők, akik ezt meghegesztenék, de ugye ez pár éven belül fogja csak éreztetni a hatását. De hogyha a gazdasági háborúra és a védővámok rendszerére gondolunk, ugye akkor az biztos, tehát tekintve Kínának a gazdaságra gyakorolt, tehát a globális gazdaságban betöltött szerepét, védővámok bevezetése vagy a hasonlatos gazdaságpolitika az éreztetni fogja világszerte a hatását.
Meg hát ugye más szemlélet lesz majd a nemzetközi migrációban, az illegális migráció megítélése kapcsán Donald Trump, ugye eskütellensége az illegális migrációnak, ez is az egyik fő kampányüzenete volt, ez aztán megerősítheti azokat a politikusokat, akik már jóval korábban erre az álláspontra helyezkedtek. Meg hát azt se felejtsük el, hogy ez politikailag egy olyan szerencsés konstelláció Magyarország számára, ami kétségtelenül kamatozhat, hiszen Orbán Viktor az egyik olyan politikus a világon, aki már jóval korábban Trumpra tette alapjait, és hát ilyenkor azért, bár a politikában mindig elmondják, hogy a hála nem politikai kategória, de azért jó eséllyel ez mégiscsak kamatozni tud majd. Emlékezhetünk, hogy a demokrata adminisztráció alatt az amerikai nagykövet milyen módon próbált nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Ebben a tekintetben azért látványos javulást várhatunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. Gondolom ezzel egyetértesz.
Igen, hát az ismerőseim között a Facebookon volt már több olyan is, aki David Pressmannek Korda György Reptér című számát küldte, ez valószínű, hogy belátható időn belül aktuális lesz. Ugye az Európai Unióra az Egyesült Államok továbbra is gazdasági konkurensként fog tekinteni, függetlenül attól, hogy az egyes államokkal milyen viszont ápol, tehát azt nem várhatjuk, hogy a keblére öleli saját érdekei ellenére, tehát itt biztos, hogy bizonyos gazdasági kérdésekben küzdeni fog.
Hát ez a demokrata adminisztráció alatt is azért így volt, nyilván amerikai versenytársként tekint Európára, ez egy másik kérdés, hogy a kontinens erre a kihívásra hogyan reagál, sikerül valamilyen európai összefogást, hogy megerősíti az európai kohéziót, vagy hát éppen az fog történni, hogy az Európai Unió lecsúszása folytatódik, ha nem sikerül egy szemléletváltást, amit akár éppen a patrióták képviselőcsoportja megfogalmazott, és egyre hangsúlyosabban képvisel. Tehát lehet, hogy ez egy lendületet ad az európai átalakításnak, vagy átalakulásnak, szemléletváltásnak Donald Trump győzelme. Ez nyilván még majd a jövő zenéje, hogy megítélhessük. Viszont térjünk át a következő témánkra. Éppen a tegnapi napon kiszivárgott a Kulturális Minisztérium nyelvtörvény tervezete. Ugye tudtunk erről a változtatásról, csak a részleteket nem ismerjük. Most már lehet tudni, hogy miről is szól ez a módosítás. Ugye az aggodalmak azok most mintha megalapozottak lennének, hiszen bár hiába tiltakozik a kulturális társadalom, szó sincs szigorításról, főleg nem a magyar nyelv ellenében történik mindez, mármint a magyar nyelv használt ellenében, azért eléggé nyilvánvaló, hogy vannak olyan pontok, amik nem erről szólnak.
Igen, hát az is önmagában elég beszédes, itt van nálam a kiszivárgott tervezet, az is önmagában elég beszédes, hogy mindenféle kiszivárgott tervezetekből kell erről tudomást szerezni, tehát a tudomást szereztünk már, de hogy a részleteit, tehát ennek a miben léte, hogy az nem transzparens formában történt, ez is egy problematikus lépés lehet. Mi középiskolások voltunk, amikor a táblaháború, bizonyítványháború, a Slavkovszkij-féle oktatási reformkísérletek, ezek porondon voltak, tehát ezek a rossz emlékek.
Hát ha visszaemléksz az érettségére, éppen azon izgultunk, hogy beül a miniszter asszony a szlovák érettségére, mert hogy ez is kérdés volt annak idején. Tehát nyomás alá volt helyezve a magyar nyelvi oktatás is abban az időben.
Tehát aki már valamit, és ugye mi ezt középiskolásként értük meg, tehát aki ezt nem tudom, intézményvezetőként, felnőttként olyan pozícióban, ahol az állása függetettől, stb. Élte meg, annak bizonyosan hasonlóan negatív módon térnek vissza ezek a reflexek. Hát ha más nem veszünk például azt, hogy a jogi személyek esetében 15 ezer euróra, természetes személyek esetében, természetes személyek vállalkozók esetében 10 ezer euróra emelte a bírság összegét a kulturális minisztérium, ez azért elég fájdalmas, és itt ennek a tervezetnek az egyik pontja azt írja, hogy előzetes írásbeli figyelmeztetés nélkül is kiszabhatják ezt a bírságot, tehát az egy elég kellemetlen bárkinek úgy ébredni, hogy egy 20 ezer eurós bírság valami nyelvi vétség miatt érkezett a postaládájába.
Ugye azt mondjuk el, Laci, hogy ezek a programpontok, legalábbis ezek nagy része eddig is érvényben volt, csak tulajdonképpen nem alkalmazták, ezért úgy tűnt, mintha már nem lenne ennek hatája, tehát a nyelvre dörök nem hajtották be a bírságokat.
Tehát a jelenleg hatályos törvényben az, hogy bírságot szabhat ki.
Tehát feltételesen.
Itt pedig az, hogy bírságot szab ki, tehát itt már mérlegelésnek nincs mérlegelési lehetőség. Ugye a magyar nyelvű oktatási intézményekben most már csak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szlovák mellett más nyelven is vezethessék az oktatási dokumentációt, tehát szlovákul mindenképpen kell, és hogy más nyelven vezetik-e, vagy nem, azt eldönthetik.
Van egy olyan pont, és szerintem ez kelti a legnagyobb megütközést, hogy a tömegközlekedési eszközökön az államnyelvét kell használni, hogyha egyéb szabály, nemzetközi szabály ezt nem írja elő.
Igen, hát most, amikor a Komárom-Pozsony vasútvonalon itt a Leo Express hónapok után sem tudta bebiztosítani azt, hogy az állomás nevét is bemondják, magyarul csak azt mondják be, hogy a leszállás melyik oldalon, hát most akkor erre törvényi hátteret is találnak. Valóban itt írják, hogy a polgári légi közlekedésben, a tengerhajózásban, a belföldi hajózásban, vasúti közlekedésben.
Tegyük hozzá a postahivatalokat is, azt hiszem éppen ez a cikkely fogalmazza.
Ez egy valamint a szabályozott űr, hát utazásokban Veszmírnik aktivit, tehát ez bármit jelent, úgyhogy szlovák űrhajóst mindenhova. Tehát itt mindenhol.
Ezt meg is egyezte Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke.
Igen, de hát ide van írva, tehát ez fehéren-feketén, úgyhogy...
Hát azért ez eléggé abszurd, ha azt veszük. Miért érdeke most a koalíciónak, vagy akár a koalíció válságban lévő legkisebb pártjának, ez már nyilván válasz is részben a kérdése, hogy egy ilyen régi időket, a Mecsiári Slavkovszkij időket idéző törvényt melegítsenek föl. Tehát ez azért a gyakorlatát tekintve visszatérés ahhoz az időszakhoz, miközben nem ezt tapasztaljuk, hiszen Szlovákia és Magyarország egyrásra van utalva, és azért érezhetők a politikai kapcsolatok a két állam között.
Simkovicsovának volt egy erős bekezdése, amikor elfogadta a hivatalát, akkor, hogy csak a szlovák kultúrát fogják művelni és támogatni. Ugye itt a szlovák néptáncos és egyéb közeg mindjárt felszólalt, hogy akár a táncdialektusok, a népdalok, a néphagyományok terén milyen keveredés mutatkozik az egyes tájegységekben, tehát olyan, hogy tiszta szlovák kultúrát, azt nagyon nehezen tudnának prezentálni egy előadásban a miniszterasszony számára. Tehát ott már ez látszólag kijelölte az irányt, az, hogy később ettől áll, de hogy a kisebbségi kulturális alapot, kisebbségi kulturális alap önállóságát fel akart olvasztani. Tehát így
a folyamatok azért láthatók.
A fogafehérjét folyamatosan mutogat, tehát most még ez csatlakozik.
Miközben úgy tűnt, hogy éppen egy virágcsokorral ki lehet engesztelni a miniszter asszonyt, legalábbis Gyimesi György erről beszélt, és hát a kommunikációja a tárcának az volt, hogy ismétlem magamat, nem a magyar nyelv ellen irányul, aztán mégiscsak, mint látjuk a részleteket. Na de a kérdés az, hogy mit tehet a Magyar Szövetség parlamenten kívülről, hogy ne ebben a formában kerüljön elfogadásra ez a törvény.
Egyeztethet akár Simkovicsovával, a miniszterelnökkel, a kisebbségi kormánybiztossal.
Illetve... Te elképzelhetőnek tartod, Laci, hogy Szlovákia kockára teszi a magyar-szlovák államközi viszonyt, ami tényleg ígéretesen alakult az elmúlt időszakban? Azért elég egyértelmű jelzéseket hallhattunk Budapest irányából. Szijjártó Péter külügyminiszter külön hangsúlyozta, hogy figyelni fognak ennek a törvénynek az alakulására, és jelezni fogják a kifogásaikat, hogyha van mit jelezni.
Bizonyos szintű egymásra utaltság az európai struktúrákban is megfigyelhető. Ez a nemzetiek nem, a már nem eléggé nemzeti pártnak a kapálódzása.
5%-os küszöbért.
5%-os küszöbért, illetve a más náluk kisebb, ám radikálisabb pártokat támogató szavazók megszerzéséért. Valószínű, hogy azok, akik egykor a nemzeti pártot választották, azok ezt már nem találják elég nemzetinek, tehát valami olyan témával elő kellett állni, és hát viszonylag kockázatmentesen a magyar kártyát, hogyha előhúzzuk, akkor még 2024-ben is találhatunk válasz olyan választói csoportokat, akiknél ebből baj nem lehet.
Hát ebből az következik, hogy az ördög nem alszik, résen kell lenni, és ha már korszakváltásról beszélünk a magyar politikában, akkor hangsúlyosan, határozottan, egyébként meg is tette a Magyar Szövetség nyilatkozatában, meg hát Gubék László is a maga megszólalásával, szóval egy ilyen határozott hangvételt várunk abban, hogy ki kell állni a magyar érdekek mellett. Sajnos a nemzetállam a fogafehérjét még mindig úgy tűnik nem hullajtotta el, ebben bíztunk, de azért a bizalmunk az bizony véges sok esetben. Köszönjük a nézők megtisztelő figyelmét, én Kollégh Zsolt voltam, Kocsor László kollégámnak is köszönöm, hogy hozzászólt a beszélgetésünkhez. Viszontlátásra!